A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk Jeremiás próféta könyve 31. részéből a 31. verstől, és Máté evangéliuma 5. részében a 17. verstől. Így szól hozzánk Isten igéje. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptomból. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, hanem ilyen lesz az a szövetség, melyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje. Így szól az Úr, törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. És Máté evangéliumában, a hegyi beszédben ezt mondja Jézus. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vesző sem vészel a törvényből, még minden be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Feleljünk Isten igéjére, imádkozzunk. Mindenható mennyei Urunk, alázattal állunk meg most a te színed előtt. Köszönjük, hogy újra elhívtál minket a te házadba. Köszönjük, hogy ennél nagyobb dolgot is tettél, a te közeledbe hívsz minket folyamatosan. Áldunk téged, hogyha már ismerjük, milyen a te jelenlétedben lenni. Köszönjük, hogyha számon tarthatjuk a te munkálkodásodat az életünkben. Köszönjük, hogyha a megváltónká is lettél a te szent fiad által. És kérünk téged, hogy mindenképpen mindannyiunk életében vidd ezt véghez. Te ismersz minket, Urunk, akárhol is vagyunk hozzád képest, arra kérünk ma, hogy közelebb vigyél minket magadhoz. Adj erőt, hogy a hátunk mögött hagyjuk azt, ami eltéríti a figyelmünket tőled. Adj belénk nyitottságot, irántad való őszinteséget, és add meg, hogy úgy hallgassuk most a te szavadat, hogy az életté változhasson a számunkra. Könyörgünk egy családért, akik ezen a héten álltak meg koporsó mellett. Köszönjük, hogy te adtál erőt nekik, már a beteg szerettük ápolására is. Te voltál velük, akkor is, amikor el kellett tőle búcsúzni. Most is kérünk, hogy adj nekik erőt és a te jelenlétedet, ahhoz, hogy pótolhasd a hiányt, az űrt, ami bennük támadt. Kérünk, hogy ez által is saját magadhoz vidd őket közelebb, és adj nekik benned való bizalmat. Mindannyiunknak pedig add most, Urunk, kérünk azt a lelkületet, hogy megalázzuk magunkat előtted, hogy kiüresítsük a szívünket, és várjuk, hogy mi az, amit te akarsz nekünk mondani. Köszönjük, hogy itt vagy köztünk. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét hirdetem az előbb felolvasott ige szavaival. én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Amen. Fohászkodjunk. Te tudod, Urunk, a legjobban, hogy valóban ez hiányzik a mi teljes boldogságunkhoz, hogy gyönyörködhessünk a Te törvényedben, és ne csak gyönyörködhessünk, hanem magunkévá is tehessük akaratodat, és akkor nem esnénk soha semmi szégyenbe. Kérünk, Urunk, a Te szent lelked által add meg nekünk ezeket az ajándékokat, és taníts erre minket ma is. Amen. Az előbb felolvasott igeszakaszból Máté evangéliuma 5. részének 17. verséből így szól hozzánk Isten igéje. Jézus Krisztus mondja: ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Kedves testvérek, ma van a 4. alkalma annak a sorozatnak, melyben arról szól az ige hirdetés, hogy miért jött Jézus. Több mint 10 alkalommal tömören fogalmazta meg ezt az Úr Jézus, egy-egy szeletét kiragadva az ő küldetésének, egy-egy fontos célját megfogalmazva. A mai szakaszunkban éppen ezt olvastuk: azért jöttem, hogy betöltsem a törvényt. Kicsit bővebben: ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, mint ahogy ezt akkor sokan már gondolták őróla, hanem azért, hogy betöltsem. Nézzük meg tehát a mai ige hirdetésben a törvény eredeti ajándékát, amit Isten szánt az emberiségnek. Másodszor nézzük majd meg, mit ért Jézus ez alatt, hogy betölteni jött a törvényt, és hogyan vitte ezt véghez. És harmadszor irányítsuk majd a figyelmünket a mi új viszonyunkra az Isten törvényéhez, amit Jézus Krisztusban kaptunk, és általa lett lehetséges. Hogyan viszonyult maga Jézus az Isten törvényéhez? Hogyan is érkezett erre a földre? Törvény szerint vitték fel őt a jeruzsálemi templomba, amikor megszületett 8. napon. A törvény szerint metélték körül, bemutatták, megadták érte a Mózes törvényében leírt áldozati ajándékokat, úgy, ahogy minden más igaz hívő zsidó családban. De aztán, ahogy felnőtt és elkezdte földi küldetését, már nem volt ennyire egyszerű a kép. Úgy tűnt, minthogyha érvénytelennek tekintené a törvény egy részét. Legalábbis azt az értelmezést, ahogyan akkoriban az illetékesek, az írástudók tanították. Leült enni a tanítványaival, és egészen elhagyta azokat a tisztálkodási szokásokat, amik akkoriban az Isten törvényéhez tartoztak, legalábbis úgy tanították mindenkinek a népvezetői. Aztán tanított, szólt a törvényről is, Mózes könyveit idézte, és úgy látszott, hogy külön véleménye van Mózeshez képest, például a házassági válólevél dolgában, vagy több mást is idézhetnénk. Ilyen mondatokat használt tanítása közben, hogy én pedig azt mondom nektek, minthogyha a törvény tekintélyét idézőjelbe tette volna. Aztán a tanítványai nem böjtöltek úgy, ahogy az írástudók tanítványai. Helyette azzal töltötték az időt, hogy egészen megbízhatatlan társaságokba jártak, vámszedőkkel és bűnösökkel ültek le egy asztalhoz. Azután gyógyított is Jézus, feltűnően sokszor, mintha szándékosan szombatra időzítette volna a gyógyításait. Azt mondta a sorvadkező embernek szombaton, a szent napon, amikor nem lehet semmilyen erőkifejtést végezni, hogy nyújtsd ki a kezed, és meggyógyította. Azt mondta egy másik bénának, hogy vedd föl az ágyad és vidd haza. Nem lehetett szombaton terhet cipelni. Mégis erre szólította fel azt az embert. És úgy történt. Két vaknak azt mondta szombaton, hogy menjetek el a Siloám tabáig, és mosakodjatok meg, gyertek vissza. Ez jóval több volt, mint a szombaton megengedett távolság, amit megtehetett egy hívő ember. És nem sorolom tovább azokat a botrányköveket, amiket az írástudók Jézus körül tapasztaltak, és aminek alapján vádolták őt törvényszegéssel, hanem inkább egyetlen egy tényt említek az ő földi pályafutása végéről, amikor elfogták azzal a nagyon határozott szándékkal, hogy megölik, okot keresnek az ő elítélésére, a nagy tanács elé vitték, és ott folyt Jézus pere. Izrael 70 kimagasló bölcse tekintélye volt együtt, a 70 tagú nagy tanács, és az egész perben nem tudtak találni egyetlen egy vádat sem, ami egy valódi törvényszegés lett volna Jézus részéről. Ott volt 70 törvénytudó, keresték az okot, az alkalmat, a vádat, és semmit nem tudtak felmutatni. Végül két hazug, hamis tanú állt elő, és azok hirdették ezt a hajánál fogva előrángatott hazugságot, hogy Jézus a templom ellen beszélt, a templom lerombolásáról, és végül ennek alapján ítélték el, egy mondva csinált indok alapján. Nem tudom, fölfigyeltünk-e már erre, testvérek? Az Úr Jézus felületes szemlélőnek, ellenségeinek úgy tűnt, minthogyha hatályon kívül akarná helyezni a törvény egy részét, de amikor ugyanezek az emberek keresik a vádat, nekik is el kell ismerniük, hogy nincs ilyen vád. Nem tett semmi ilyet az Úr Jézus. Ezért mondja az ő szívüket ismerve, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, hanem hogy betöltsem. Mit is jelent ez, hogy betöltse? Nézzük meg tehát a törvényt, mint Isten ajándékát először. Három héber kifejezést kell itt röviden átnéznünk. Ezekkel jelölte az Ószövetség a törvényt. Az első a Tóra. Az ismerni, tudni igéből származik egy főnévi alak. Azt jelenti, hogy Istentől származó tanítás, ismeret, útmutatás. Ez a Tóra, vagyis a törvény. Isten rendelése, a valóságról vonatkozó, valóságra vonatkozó tanítása, az a igazság, amit az ember magától nem láthat, az Isten akaratának a megismertetése velünk, ez a Tóra. Isten nem nézte tétlenül azt, hogy a bűnesetben az ember elszakította magát tőle, az egyetlen hiteles forrásától az életnek, és az ember maga akarta eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, és már a kezdet-kezdetén az első lépéseknél tragédiába torkollott ez a magatartása az embernek. Isten nem nézte tétlenül mindezt, hanem kezdettől fogva kinyilatkoztatta az ő akaratát, és az egyetlen hiteles képet a valóságról, ami Istennél van. Az Isten gondoskodott arról, hogy legyen egy olyan nép ebben a földi történelemben, akik fokról fokra megismerik őt, akikhez küldi folyamatosan a követeit, aztán akiknek le is írja, és összegyűjtik, és ott van a kezükben az Isten írott törvénye, és akik között mindig lesznek olyan emberek, akik értik, tisztelik az Istent és a törvényt, megvalósítják, legalábbis megpróbálják, és ott van közöttük az a tudás arról, hogy mit akar Isten ezzel a világgal és az emberrel. Ennek az ismeretnek az alapja mégis a szövetség, az életközösség. Az, hogy Isten mindenek előtt felkínálja magát. Az egyik híres teológus Bonhoeffer hívja fel a figyelmünket, hogy a törvény két kőtáblája benne van a szövetség ládájában. vagyis első a szövetség Isten részéről, még az Ószövetségben is úgy van, hogy az első az evangélium, én vagyok az Úr, aki kiszabadítottalak téged a rabszolgaságból, és azután következik, hogy mi minden származik ebből, ezért te így és így viselkedhetsz, így és így élhetsz ebben a szövetségben. Ez a törvény. És az Istennek ez a szövetsége szeretett kapcsolat. Az, hogy saját magát kínálja fel először. Hogy hajlandó vele lenni a népével. Ez olyan törvény, testvérek, amit lehet szeretni. Amiért lehetett rajongani. A 119. Zsoltár, amit énekeltünk, ennek egy kimagasló költeménye. A Zsoltár író tel is tele van az Isten iránti szeretettel, a törvénye iránti csodálattal és hódulattal, nem győzi sokféleképpen ismételni és egészen zseniális költői formába önteni, hogy az Isten törvénye nekem világosság, az nekem a táplálékom, annál nem ismerek jobbat se égen, se földön. Az Isten kinyilatkoztatja az ő szentséges igazságát, akaratát, és az itt lehet az én kezemben, és akkor nincs szebb és jobb dolog a számomra, mint hogy amikor csak lehet, ezzel törődöm és igyekszem az életemet minél inkább kapcsolatba hozni ezzel. Erről lelkendezik végig a Héber ABC összes betűjét felhasználva egy hatalmas költeménnyel, és itt van az Isten törvénye iránti szeretet. Aztán a következő, a micvá, parancsolat, rendelkezés. Például a 10 ige, amit 10 parancsolatnak is nevezünk, valóban azok az Úr parancsai a népéhez. Úgy kezdődik, hogy mivel én vagyok az Úr a te Istened, aki kihoztalak a szolgaságból, ezért te nem ölsz, nem lopsz, megszenteled a nyugalom napját, megszenteled a nevemet, és így tovább. Kijelentő mondatok vannak a 10 igében. Nem felszólítás, ahogy a mi fordításunk szól, hanem a felszólításnál erősebb. Mivel én a te Istened vagyok, és te az enyém vagy, ezért nem fogod ezeket cselekedni, vagy fogod ezeket cselekedni. Kijelentő mondatokban. Isten népét ez megkülönbözteti a pogány népektől. Egészen példátlan az ő jelenlétük, az ő életük ezen a világon, és missziónak kellett volna lennie ennek a ténynek. A pogányok udvara arra való volt Jeruzsálemben a templomban, hogy ezt a csodálatos törvényt, ami őket minden más néptől megkülönbözteti, ezt tanítsák, és oda messze földről lehessen zarándokolni, és elismerni, hogy ilyen tényleg nincs több a világon. Hadd olvassak erre egy idézetet Mózes 5. könyvéből, a 4. részből. Tartsátok meg és teljesítsétek azokat, mert azáltal lesztek bölcsek és értelmesek a népek szemében. Ha meghallják mindezeket a rendelkezéseket, ezt mondják majd. Bizony, bölcs és értelmes nép ez, és nagy nemzet. Mert melyik nagy nemzetnek vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk a mi Istenünk, az Úr? És melyik nagy nemzetnek vannak olyan igazságos rendelkezései és döntései, mint amilyen ez az egész törvény, melyet én ma adok elétek? Ezt kellett volna, hogy sugározza Izrael népe a történelemben, és nagyon szomorú, hogy csak a legritkább esetben került erre sor. A harmadik kifejezés, a mispát, ez pedig törvénykezést jelent, jogi részletkérdésekhez kapcsolódik. Azt jelenti, hogy a mindennapi, és hadd tegyem hozzá, az akkori viszonyok között hogyan kellett az Isten törvényét alkalmazni. Ez is ugyanabból ered, mint a másik kettő. Az Istennek fontos az ő népe, a mindennapjai is, a látszólag apróságai is. Az Isten pontosan tudja, hogy az életük minden területén szükségük van az ő útmutatására, és kész ezt átnyújtani nekik, és egészen aprólékosan is alkalmazza az Isten törvénye az ő életükre, az Isten akaratát. Például a Mózes második könyve 21. részétől kezdődő fejezetek tartoznak ide. Nagyon jellemző ezekre a törvényekre a sok feltétel, eset, magyarázat. Aki így és így van, ha valami így és így történik, akkor mi a teendő? Ha egy embernek van egy ökre, és az öklelős volt, és tudott róla, vagy nem tudott róla, és kifejti részletesen, hogy mikor, mi a teendő. Azt mondják erre latin szóval, hogy ezek a kazuisztikus, vagyis okhoz kapcsolódó törvények. A törvény tehát mind a három formájában azt érteti meg az Isten népével, hogy Isten nekik ajándékozza az akaratát érthető módon, úgy, hogy vele kapcsolatuk lehessen. Az említett 119. Zsoltár 8 versenként egy versszakot foglal össze, és azért 8 versenként, mert mind a 8 kifejezést használja rendszeresen ez a Zsoltár. Az isteni útmutatás, a parancsolat, a jogi törvénykezés, bizonyságok, határozatok, rendelések, Isten igéje, Isten ígérete. Mindez Isten törvénye, ajándék. A reformátorok, akik nagyon célszerűen gondolkoztak, és a mi életünk szempontjából igyekeztek rendezni azt, amit Istenről tudunk, azt mondták, hogy a törvénynek van legalább 3 haszna a mi számunkra. És az első haszna, amit így neveztek, ide kapcsolódik, ez az egész világra érvényes, minden népre és minden emberre. Isten ki akarja terjeszteni az ő hatalmát, rendjét a káosz ellen, az anarchia ellen, egy bizonyos féket az emberi lelki ismeretben, hiszen azt is ő készítette el, és ilyen értelemben a világi rend, bármilyen polgári törvény vagy hatalom, Isten törvényéből kell, hogy eredjen. Sokszor ez nagyon eltorzult. Sokszor már azt látjuk a környezetünkben, hogy egészen elvesztette a kapcsolatot az Isten akaratával, de az eredeti cél, a forrás akkor is az volt. Azt mondják, hogy minden polgári törvénykönyv valahogy valamilyen viszonyban van a 10 parancsolattal. Az egyháznak ezen a ponton fontos küldetése van ma is. A mi felelősségünk, hogy hirdessük Isten tiszta akaratát ebben a világban, ezekhez a pontokhoz kapcsolódva, mondhatjuk például azt, és a jelenleginél mondhatnánk határozottabban, hatékonyabban is, hogy nem akarunk 50 éves férfiakat temetni sorba. Nem akarjuk, hogy az infarktus vigyen el annyi embert. Ott van az igében, csak komolyan kellene venni, a 7. nap legyen a nyugalom napja. Vagy mondhatnánk azt a világnak, hogy minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy fölnőjön egy olyan családban, ahol van egy édesanyja, egy édesapja, és ezek egymásnak házastársai. És hogyha ezt a védettséget és ezt a mintát, amit követhet, nem kapja meg, akkor tudjuk előre, és látjuk tapasztalatból is, hogy újra fogja termelni azt a nyomorúságot és azt a káoszt, amiben ő is felnőtt, és csak sokasítani fogja. Vagy mondhatjuk azt is a világban, hogy a méltó bér kifizetése ugyanúgy hozzátartozik a jogossághoz, mint az, hogy a természet kincseit felelősen őrizzük meg, vagy egy nemzet kincseivel felelősen gazdálkodjunk, mert aki nem így tesz, az vét az ellen, a parancsolat ellen, hogy ne lopj. És így tovább felelőssége van az Isten népének, hogy ezt az egész világnak, nem csak a hívőknek hirdesse. És még ennél is nagyobb felelősség, hogy imádkozzék ezért. Adjon az Isten olyan vezetőket és olyan törvényeket a társadalomnak is, ahol érvényesülnek ezek az alapelvek. Ez tehát a törvény első haszna. És most lépjünk egyel tovább, arról kell beszélnünk, hogyan töltötte be Krisztus a törvényt. A törvény második hasznához kapcsolódik ez. Röviden úgy foglalnám össze, hogy a törvény Krisztushoz vezérlő mesterünk. Ez a Galata levél 3. fejezetében olvasható. Krisztus a törvény végcélja, beteljesülése. Nézzük meg, hogy hogyan. Elsősorban abban az értelemben, hogy amikor Isten népe elkezdett megpróbálni a törvény szerint élni, akkor az őszinték, például a proféták beláthatták, hogy ez nem megy, ez nem lehetséges. Hitvallásunk a Heidelbergi K.T. így fogalmazza, honnan tudhatom meg, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom? Isten törvényéből. Miért? Azért, mert belátom Isten törvényéből, a nagy parancsolatból, hogy természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére. Jézus, amikor megkérték, hogy foglalja össze a törvény lényegét, azt mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. És pontosan ezt nem tudja egyikünk sem megtenni. Bennünk van az Istennel szembeni lázadás, az önzés, az önfejűség, nincsen bennünk szeretet, legfeljebb ideig, óráig, nagyon sérülékenyen és borulékonyan, és nincsen bennünk Istennek ez az eredeti akarata, gondolata. Nem az a probléma, hogy áthágjuk ezt vagy azt a parancsot, hanem azt, hogy nem ismerjük belülről és magunktól a törvény lelkét, szellemét. Aki belenézett ebbe a tükörbe, és ezt meglátta, az Pál apostollal együtt felkiált belül, hogy hogyan szabadulhatok meg ez alól az átok alól. Ez a döntő kérdés. Belenéztem-e a tükörbe, vagy nem? Elismertem-e, hogy Isten igazsága mindazt megkívánja tőlem, mert embernek teremtett, amit ő az emberi életben elképzelt. És látom, hogy embertelen vagyok, istentelen vagyok. És látom a tükörben, hogy szabadítóra van szükségem. Aki beletekintett ebbe a tükörbe, az érti Jézus szavait, azért jöttem, hogy betöltsem a törvényt. Kétféle értelemben mondta ezt az Úr. Egyrészt egyedül ő volt az, aki képes volt a törvény szellemét teljes egészében betölteni. Úgy élt, hogy róla meg lehetett mintázni az Isten gondolatát, az Isten akaratát az emberi életről. Úgy élt, hogy ott volt a mélyen az alap, az Isten szeretete és az ember szeretete, és az egész értékrendje, minden cselekedete, szava, maga a létezése úgy épült föl, hogy ezen alapszik. Nem volt neki gond az, hogy bújja az Isten törvényeit, parancsokat és rendelkezéseket, mert a szeretet mozgatta az ő életét. Nem vagyunk ilyenek. Minden hívő ember, már az Ószövetségben is mindenki, aki ismerte Istent, elismerte, hogy ettől mi nagyon messze vagyunk. Ezért volt szükség a második féle módjára, ahogyan Krisztus betöltötte a törvényt. Figyeljük meg, testvérek, hogy amikor itt beszél, én azért jöttem, hogy betöltsem, a saját haláláról beszél. Maga a törvény írja elő, hogy vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. És adott egy szimbolikus cselekedetet a törvény, évszázadokon keresztül arra volt utalva az Isten népe, áldozati állatokat kellett levágni, rátették az állat fejére a kezüket, szimbolikusan rátették az ő bűneiket, az az állat elpusztult, kifolyt a vére, és azzal a vérrel példázták szimbolikusan, hogy nekem kellett volna a bűneimért meghalni, de más szenvedett helyettem. Isten elhárította rólam a büntetést. De az egyik ószövetségi hívő sem gondolta komolyan, soha, hogy valóban ez az állat vehette volna el a bűnöket. Tudták, hogy ez egy üres keret, egy szimbólum, majd be kell tölteni. az Isten valahogy gondoskodni fog ennek a betöltéséről, a kegyelemről. És ez történt meg Krisztusban. És amikor itt arról beszél, hogy betöltöm a törvényt, akkor senki sem tudja a hallgatói közül, de ő a saját kénhalálára gondol. Arra, hogy az Isten ezért el kell majd, hogy hagyja őt a kereszten. Testvérek, belenézünk-e az Isten törvényének a tükrébe? Egyrészt úgy, hogy hol vagyok én ettől, hogy nincs bennem az, amit az Isten egy emberbe szeretne látni és tőle vár. És hogy nem is lehet soha, ha csak úgy nem, hogy az Úr Jézus Krisztus keresztjéhez oda nem járulok és tőle el nem kérem. Krisztus betöltötte, aszerint élt, aztán a helyünkre állt és eleget tett helyettünk, és nem csak mi helyettünk, hanem azokért is, akik már az Ószövetségben várták és reménykedtek benne, és biztosak lehetünk benne, hogy már ők is értették valahogy titokzatos módon, hogy az áldozat helyettük az Isten saját áldozata lesz. Hogy ne értette volna például az az Ábrahám, akinek a tulajdon fiát nem kellett feláldoznia, hiszen az utolsó pillanatban ott volt egy kos a bokorban, és Isten vezette oda, és ő fogadta el Ábrahám fia helyett áldozatul. És testvérek, akinek a számára a törvény egyrészt ajándék, Isten útmutatása, másrészt tükör, amiben meglátjuk, hogy megváltásra van szükségünk, annak egy harmadik haszna is van a törvénynek, ez pedig az új viszonyulásunk a törvényhez Krisztusban. Az ő áldozata árán a tagjai lettünk az ő országának, és aki elfogadja őt hittel, akinek ő személyes megváltója lehet, az örököse Isten országának és Isten háza népéhez tartozik. Azt írja ezekről az emberekről a Szentírás, hogy nem vagyunk többé a törvény alatt, ha hiszünk Krisztusban, hanem a kegyelem alatt vagyunk, szabadságra vagyunk elhívva, és az Isten lelke vezet minket közvetlenül. Hogyan működik ez? Úgyhogy az Isten az új szövetségét adja az ilyen embereknek, ahogyan fölolvastuk a lekcióban is, szívükbe írom az én törvényemet, és a belsejükbe helyezem. A törvény harmadik haszna tehát nem érhet minket máshogy, és nem lehetséges a számunkra máshogy, csak úgy, hogyha az Isten lelke szentelt meg minket. A törvény ilyen értelemben iránytű. Egyszer, amikor ifjúsági csoportban beszélgettünk ezekről a dolgokról, valaki kimondta szerintem nagyon sokunk közös kérdését, mit tegyen a keresztény ember Isten törvényével? Vessük el, hiszen az csak az Ószövetségre vonatkozik, vagy tartsuk meg egy részét? Vagy mondjuk azt, hogy Krisztusig volt fontos, arra volt fontos, hogy tükör legyen, de azután már nem fontos, mit tegyünk vele? Felolvasott igénknek az a válasza, hogy a törvényből egyetlen betű sem fog elveszni, a teljes törvény a miénk és a kincsünk továbbra is. Jézus itt az Ószövetség egészéről beszél, nem csak Mózes könyveiről, hanem a teljes Ószövetségről. És az apostolokat képezi ki ezekkel a szavakkal is, majd ha elmentek és hirdetitek, hogyan tanítsátok, a teljes Ószövetséget megtartva, az új szövetség mellé helyezve. Ez így együtt Isten akarata hozzátok. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a törvényből, ami kultuszi, tehát ami tisztálkodási szokások, evéssel kapcsolatos szokások, vagy az Isten népének, az Izraelnek akkori Isten tiszteleti rendjére vonatkozik, az beteljesedett Krisztusban mindenféle értelemben, úgyhogy korábban a törvény mutatott arra, hogy ők mások, hogy ők hogyan közeledhetnek Istenhez, hogy nem mehetnek oda csak úgy egyszerűen, mert az Isten szent, és ők pedig nem azok, Ezt Krisztus vette magára. Ő rombolta le az Isten felé a választófalat, az ő halálakor szakadt szét a templomban az a kárpit, ami az Isten szentségét, megközelíthetetlenségét szimbolizálta, és mi a Szent Isten jelenlétébe kerülhetünk, hogyha az ő szent lelkét kaptuk. Ezek a törvények tehát Krisztusban beteljesedtek és véget értek. És a törvény másik fele, úgy mondhatnánk, hogy az etikai fele, hogy Istennel szemben hogyan éljünk, és emberekkel szemben mit vár el, az az Úr Jézusban szintén beteljesedett, megvalósult, és azoknak adatik, akik vele élnek. Nem tudja most sem megvalósítani senki, csak ő. Akkor mi úgy élhetünk ez szerint a törvény szerint, hogy ő megvalósítja, és a saját életét osztja meg velünk. Az ő lelke vezet, az ő útján járunk, azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Mit kell tennünk ezért, testvérek? Nem tehetünk ezért semmit. Elfogadni tudunk az ő kegyelmét, elfogadni, és elfogadni azt, hogy uralkodjon bennünk az ő lelke, az ő békessége. Új szövetséget fogadhatunk el, azt a szövetséget, amiről így írta a Szentírás, hogy szívükbe írom az én törvényemet, és azt, amire az igaz a mai napi igénkben is, hogy megtermi a Szentlélek az ő gyümölcsét a szívünkben, aminek a részei szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság és így tovább, nem tudjuk magunkból megteremni, nem tud az ember úgy erőlködni, hogy mostantól akkor ezek menjenek, hanem azt tudja tenni, hogy átadom magam, te uralkodj, a te területed legyen az én életem. És életprogrammá válhat számunkra az, amit Jézus a nagy parancsolat néven foglalt össze, szeretni Istent teljes szívünkből, lelkünkből, erőnkből és elménkből, nem azért, mintha magunk képesek lehetnénk erre, hanem azért, mert az ő lelkét és új szívet kapunk. És szeretni egymást úgy, mint magunkat. Aki ezt az ajándékot elkéri Istentől és megkapja, az szabadságban fog járni. Hadd fejezzem be néhány rövid példával. Hogyha én innen most autóval el akarnék jutni valahová, akkor nem azt tekinteném valódi szabadságnak, hogy mehetek árkon bokron keresztül, ahol jól esik, hanem azt, hogy vannak megépített utak, vannak táblák, amik segítik az én közlekedésemet, közlekedési lámpák, és az előre kiépített úton eljuthatok oda, ahova akarok. Ez a szabadság, mert meg tud valósulni a jó cél. És hogyha akarna írni bármelyikünk egy csodálatos költeményt, nem az lenne a szabadság, hogy az ABC 40 betűjét szabadon dobálhatom ide-oda, és akármelyiket rakhatom akármelyik mellé, hanem az a szabadság, hogy ismerem a nyelv törvényeit, ismerem a szavakat, a gondolatok rendezésének a módját, és formai követelményeknek is birtokában vagyok, és tudok írni egy szép költeményt. Ha zenét akarnék szerezni, nem az a szabadság, hogy bármilyen frekvenciájú hangot, bármilyen hosszú ideig és erősséggel megszólaltathatok, hanem az, hogy tudom, mitől lesz valami harmonikus vagy diszharmonikus, ismerem azokat a szabályokat, amik erre adva vannak. Egy szóval, testvérek, szabadságra vagyunk elhívva, először úgy, hogy beletekintsünk az Isten törvényének a tükrébe, elé tegyük a mi alkalmatlanságunkat, tőle kérjünk megoldást, bűnbocsánatot, és azután fogadjuk el az új életet és a szent lelket, és ha a lélek által éltek, járjatok is a lélek szerint. Így legyen. Imádkozzunk. Mennyei Urunk, hálásan köszönjük neked, hogy nem nézted tétlenül azt, hogy elvágjuk magunkat tőled, és idegen a mi lelkünk tőled, hanem kijelentetted ebben a történelemben folyamatosan a te akaratodat. Köszönjük, hogy utánunk jöttél, most is az ajtónk előtt állsz, most is szólsz még hozzánk, és nem késő átadni a szívünket és egész valónkat neked. Könyörülj, Urunk, hogy hadd lássuk a valóságot a te törvényed tükrében. Segíts minket, hogyha még nem jutottunk el odáig eljutni, hogy nem tudjuk mi egyedül boldoggá, teljessé, értelmessé tenni a saját életünket. Köszönjük, Urunk, hogy nálad készen van a segítség, és köszönjük, hogy azért küldted el a te szent fiadat, hogy ne kelljen elvesznünk, és ne kelljen a te igazságod ítélete elé odaállni, és örökre elszakadva lenni tőled. Kérünk, Urunk, hogy támaszd bennünk bizalmat te irántad. Hadd tegyük le azt, ami terhel minket. Bocsásd meg az önfejűségeinket, minden hitetlenségünket és mindazt, ami ebből következik. A törvénytelen cselekedeteket, gondolatokat, mulasztásokat. És kérünk tőled új szívet most, Urunk. Köszönjük, hogy kész vagy megosztani velünk a saját életedet. Add a te lelkedet ahhoz, hogy felismerjük, hol a helyünk. Felismerjük a mai nap, a holnapi nap tennivalóit, feladatait. Rendezd minket az emberi kapcsolatainkban te szerinted való módon. És add, hogy látszon rajtunk a te veled való élet értéke. Könyörgünk gyülekezetünkért. Add, hogy minden szolgád úgy teljesítse a küldetését, hogy világítsunk, és sóvá, kovásszá legyünk ebben a világban. Könyörgünk ezért az országért, vezetőinkért, és az egész világ folyamataiért, a háborúskodókért, az önkényesekért, a szenvedőkért. Add, Urunk, hogy a te akaratod, világosságod terjedjen ebben a világban. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Isten áldását! Ilyen lesz az a szövetség, amelyet velük fogok kötni, így szól az Úr. Törvényemet belsejükbe helyezem, és szívükbe írom be. Amen.